e Markus 1. Mi is szeretnénk téged áldani, Jézus Krisztus, azért, mert eljöttél a mi világunkba, hogy a mi kapcsolatunk az Atyával helyreállhasson. Áldunk és magasztalunk téged azért, amit ezért tettél. És köszönjük te neked mindazt, amit most is teszel ezért. Köszönjük a te szeretetedet, köszönjük, hogy megaláztad magad, köszönjük, hogy végigjártad a szenvedés útját, köszönjük te neked, hogy mindezt önzetlen szeretetből tetted, azért, hogy megnyissad előttünk azt, amit mi magunktól megnyitni képtelenek lennénk. Köszönjük te neked az igét, köszönjük neked szent lelkedet, aki által elhozod nekünk az evangéliumot, a drága örömhírt, hogy általad és éretted van és lehetséges utunk az Atyához. Kérünk, hogy védj most is körül bennünket, és vezess oda az úton, amelyet nyitottál az Atya szeretetébe. Olyan szegény és semmis, amit mi előtted képesek vagyunk felmutatni. És az Atya előtt annyira semmit sem ér az. De köszönjük, hogy jöhetünk te veled, te általad és te éretted, akit az Atya kedvel, aki megváltó vagy és üdvözítő. Így jövünk most veled, éretted az Atya színe elé. Amen. Kedves testvérek, azt jeleztük, hogy ma az Új Szövetségből fogunk egy kicsit okulni, de mielőtt ezt megtennénk, ismétlünk, mert az mindig hasznos dolog, egy kis ismétlés. A reformációval kapcsolatosan tegnap beszéltünk az ószövetségi reformációról, és ahhoz, hogy jól értsük a reformáció lényegét, újra csak akkor mutatom, hogy ugye van egy formáció, aztán ez mondjuk a deformáció, és ez a reformáció. Hát a formációnak, az eredeti formának, ami deformálódik, a helyreállítása, a reformáció. Elmondtuk azt, hogy a reformáció az Istennel való kapcsolatnak a helyreállása, a helyreállítása. Ebben a kapcsolatban Isten állandó, az ember az, aki által és akiben ez a kapcsolat deformálódott, és Isten bennünket állít helyre. Az embert állítja helyre, és így jön létre újra az Atya és fiúi kapcsolat, amelyben az ember Isten dicsőségét hordozza ebben a világban. Beszéltünk tegnap Jósiásról, és arról a korszakról, amiben ő élt, és arról a reformációról, ami abban a korszakban lezajlott. Ennek az előzményeiről, az okáról, a valóságban való megtörténéséről. Most az evangéliumok közül Lukács evangéliumából fogunk olvasni egy olyan történetet, amit mindenki ismer, a rutinosabbak becsukott szemmel hátulról előre is el tudják már mondani ezt a történetet. Lukács evangéliumának 15. fejezetét keressük ki, testvérek, és ezt a történetet fogjuk olvasni, ami itt található, Lukács evangéliumának 15. fejezetét, és majd úgy tesszük ezt most is, mivel azt mondtam, hogy ige tanulmányon vagyunk, ahogy tegnap, hogy versről versre fogunk előre haladni, hogy megértsük a leírtakat. A történet, amivel foglalkozni fogunk, az a 11. verstől kezdődő történet, a tékozló fiú története. De, hogy a történetet valójában és mélységében értsük, és hogy megértsük azt, hogy miért is mondtam azt, hogy reformáció az új szövetségben, ahhoz hozzá fogjuk olvasni az első versek közül, az első két verset a 15. fejezetből. Kezdjük is meg ezzel, testvérek, mert ez sok mindenre itt feleletet fog nekünk adni. Tehát Lukács evangéliumának 15. fejezetéből az első két verset fogom olvasni. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írás tudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Azt gondolom, hogy nem fogunk talán azon vitatkozni az evangéliumokat ismerve, hogy Jézus kora, az új szövetség nyitánya olyan kor, amelyben nagyon sokféle torzulás van. Nem voltak ebben a korban látszólagosan akkora torzulások, mint Jósiás korában. Ha valaki bement a jeruzsálemi templomba, akkor nem látott ott Asera szobrokat és egyéb bálványokat. A templom pompázó, dicsőséges volt, Heródes gondoskodott erről hosszú évek kemény munkájával és sok pénzével, hogy a templom helyén legyen, és nagyon úgy tűnhet nekünk, hogy a templom körül nem csak a papság, hanem a papsághoz kapcsolódó intézmények, úgy mint a farizeusi vagy írás tudók köre is a helyükön voltak. Abból gyaníthatjuk, hogy a helyükön voltak, hogy amikor Jézus föllépett és elkezdett szolgálni, akkor ezek az emberek nyomon követték azt, hogy Jézus mit csinál. Nem voltak érdektelenek azzal kapcsolatos, hogy Jézus mit csinál. De van nagyon sok minden megszületik ebbe a világba, sok mindent tanítanak Istenről, Jézusról, Bibliáról, de egy nagy részt az emberek érdektelenek maradnak ezzel szemben, nem érdekli az embereket, hogy ki mit tanít, nem foglalkoznak vele. Az egyházat se érdekli. Nem látjuk azt, hogy az egyház eszement erővel foglalkozna azzal, hogy mondjuk rajtuk kívül ki mit tanít Jézus Krisztusról. Akkoriban ott, Jézus korában úgy tűnt, hogy azért a vallás körül összesereglett embereket izgatta és foglalkoztatta az, hogy egyes rabbik miképpen vélekednek Istenről. Azt olvassuk, hogy Jézus akárhol megjelent, mindig ott voltak körülötte farizeusok, írástudók, és azt sem rejtik el az evangéliumok, hogy ezek az emberek kritikus füllel hallgatták Jézust. Nem azért mindig oda, hogy csak úgy meghallgassák Jézust, hogy mit mond, aztán higgyenek neki. Ez persze nem zárta ki azt, hogy ők nem akartak hinni annak, amit Jézus mond, de ők azért mentek oda, mert vizsgálták, érdekelt őket, hogy Jézus miket beszél. Beszél-e olyat, ami nem hiteles, ami a meggyőződésük, az ő felfogásuk szerint nem helyén való. És amikor ezt úgy érezték, hogy Jézus olyan dolgokat kezd mondani, amik nem helyén való, akkor azt olvassuk, mint amit itt is olvasunk, hogy elkezdtek morgolódni, zúgolódni a szívükbe, ezt azt gondoltak, amiről azt is olvasunk az evangéliumban, hogy Jézus látta, hogy a szívükben mi zajlik. Azt mondhatnánk, hogyha egy ilyen éber egyházi közeg volt az, amiben Jézus eljött, akkor ott valójában nem nagyon kellett volna, vagy nem nagyon volt szükség reformációra. Hát őrizték a templomban a rendet, bemutatták az áldozatokat Istennek, annyira, amennyire ezt a római elnyomás alatt, illetve a népnek az akkori készségeivel meg lehetett tenni, mert ugye rettentő nagy adóterhek voltak akkoriban a zsidókon, és maga a templomi intézménye is ugye a tizedből kellett, hogy fenntartassék. Valószínű, hogy azért voltak itten ilyen-olyan kibúvások, de nem volt annyira vészes a helyzet, talán így külsőre, mert a templom pompázott, a szertartások folytak, hát ha még erre is ügyeltek Jézus korából, hogy melyik rabbi mit tanít, akkor azt mondhatnánk, hogy nem volt talán akkora szükség a reformációra. Jézus mégis megjelenik, és az ő megjelenése, mint egy felszínre hozza azokat a dolgokat, azokat a gondolatokat, amelyekből az derül ki előttünk, hogy noha jól működhetnek talán ott a szertartások és a templom körüli dolgok, mégis szükség van reformációra. Azt olvassuk most ugyanis, hogy Jézusnak a hallgatósága ott abban az időben, de ez általában igaz volt, kétféle rétegből tevődött alapvetően össze. Most itt Lukács mindenféleképpen ebben a szituációban, ahol megörökíti Jézus beszédeit, arról szól, hogy az ott lévők egyik fele a vámszedők és bűnösök köréből került ki, akik igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák, másfelől pedig azt olvassuk, hogy ott voltak Jézus körül a farizeusok és az írástudók. A vámszedők és bűnösök, hogy ne legyen kételjünk, ezek elég jól beazonosítható embercsoportot jelentettek. Olyan embercsoportot jelentettek, akikről azt gondolom mindannyian tudjuk már az evangéliumok révén, hogy megvetett emberek voltak, lenézett emberek voltak. A vámszedők ugye Rómának szedték a vámot, lepaktáltak zsidó létükre pogányokkal, a pogányok adóit hajtották be zsidó nép között, ezért a zsidók megvetették őket. Zákeus sorsa is ezért volt többek között egy megpecsételt sors. És itt nem egészen csak annyira kell gondolni, hogy hát kvázi, amit szoktunk gondolni, hogy hát a vámszedők visszaéltek a hivatalukkal, ez már valamiféle kompenzálás volt. Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy egy zsidó ember, amikor ránézett egy másik zsidóra, azt mondta, te eladtad a lelkedet olyanoknak, akikkel nekünk még csak szóba állni se volna szabad. És ez önmagában jelentett egy nagyon komoly bélyeget, hogy valaki zsidó létére erre adta magát. Amit még itt jelez, hogy bűnösök, ez mindenféle embert jelentett, voltak ezek között prostituáltak, voltak talán olyan betegek, akiken nagyon is látszott az, hogy betegek, és azt tudjuk szintén az evangéliumokból, hogy a zsidók előszeretettel gondoltak arra, amikor valaki beteg volt, hogy itt ez valami nagyon komoly bűn miatt történik vele és rajta. Tehát ilyen emberek jöttek oda Jézushoz, hogy hallgassák, és ott álltak velük együtt a farizeusok és írástudók, akik mondjuk így, hogy a nép krémje voltak, nem feltétlen voltak gazdagok vagy jómódúak, de valami olyasminek voltak a birtokában, aminek az átlagos ember nem, ők ismerték az írásokat, ezzel foglalkoztak, az Isten igéjével foglalkoztak, magyarán valami az ő életükben sokkal fontosabb helyet és szerepet kapott, mint a másik csoport életében. Ezek azt mondták, hogy az írás ezt tanítja, ezt mondja, így kell csinálni. Azok meg azt mondták, hogy boldogulni kell, aztán ha így tudunk boldogulni, hogy most éppen Rómának szedünk adót, akkor így boldogulunk, aztán kész. Nem voltak ők egyáltalán egyformák, de abban mégis közösek voltak, hogy Jézushoz jöttek. A közös nevező közöttük Jézus volt. Az utcán egyébként esetleg köptek egymásra, de Jézus társaságában ezt nem lehetett megtenni. Ott voltak Jézus körül, és azt olvasjuk, hogy a farizeusok és írástudók zúgolódnak azon, hogy Jézus, a rabbi, magához fogadja és magához engedi ezeket az embereket. Nem tetszett nekik az, hogy Jézus így viselkedik velük. Miért beszél egyáltalán? Miért áll velük szóba? Hát ez a Názáretből jövő rabbi, ez Isten tanítását, törvények a tanítója, akkor tudnia kellene, hogy az Istennek ehhez az, ezekhez az emberekhez semmi köze. És hagyni kellene őket. Azt gondolom, hogy talán már most érezzük azt, hogy miért volt szükség reformációra. Miért volt szükség reformációra, testvérek? Mert mit látunk? Azt látjuk, hogy van egy réteg, aki magát igaznak tartja, és hogy gondolkozik a nyilvánvaló bűnösökről? Úgy gondolkozik róluk, hogy hát ezeknek a szerencsétleneknek oda kéne találni az Istenhez. Hát vezessük, segítsük őket oda az Istenhez. Nem, nem így gondolkoznak, hanem hogy gondolkoznak? Hát minek áll szóba Jézus ezekkel? Hát ezek olyan bűnösök, hogy ezekkel szóba se kéne állni. Jézus ezt más helyen egészen világosan elmondja, azt mondja, hogy a betegeknek van szükségük orvosra. De mondhatnánk így is, hogy a betegeknek orvosra van szükségük. Nem az egészségeseknek, a betegeknek van szükségük orvosra. Látszik, hogy reformációra van szükség, mert azok, akik azt gondolják magukról, hogy ők értik az Istent, értik az Isten dolgát, azok azt gondolják azokra, akik nem értik, hogy őnek nem is kell ezt érteni. Nem is kell fáradozni azon, hogy ők az Istenhez találjanak. Hát ez ellentétes azzal, amit Isten akar, mert mint mondtunk, ő azt akarja, hogy az ember és az Atya kapcsolata helyre jöjjön. Isten nem azt akarja, hogy ez a megromlott kapcsolat Isten és az ember között, ez rossz maradjon. Hanem azt akarja, hogy ez a kapcsolat helyre álljon. És amikor Jézus ezen foglalatoskodik, mint tanító, hogy embereket, akiknek Istennel a kapcsolata tönkre van menve, ezeket valahogy visszanyerjen az Istennek, akkor azok, akik úgy gondolják, hogy az ő kapcsolatuk helyes és rendben van, Isten megítélik Jézust. Hát hogy ne volna éppen arra szükség, hogy ezt az egészet, amiben ott van Jézus, az egész kort, az egész szituációt, az egész hallgatóságot reformálja. Amikor ez a szituáció előkerül, akkor Jézus elmond három példázatot, nem fogunk most mind a hárommal foglalkozni, csak az utolsóval, a tékozló fiú példázatával. Tulajdonképpen az Jézus célja, hogy felébressze a hallgatóságát. Felébressze a hallgatóságot, hogy egy jól megszokott, vagy igen mélyen beidegződött istenképet, üdvösségképet, bűnfelfogást összetörjön. Volt ebben az időben egy jól bevált istenkép, bűnfelfogás, üdvösségkép, és Jézus ezt az egészet össze akarja törni, mert majd látni fogjuk, hogy ez bizonyos embereknél bálvány lett. Bálvány lett. És Jézus úgy reformál, hogy fölrázza az embereket ezekből a nagy beidegződésekből, és a világosságra hozza előttük a lényeget, amit nekik is meg kell érteni, és amit nekünk is meg kell érteni. Ezért mondja el nekik ezeket a példázatokat, amely példázatok közül a tékozló fiú példázata, amit mi így ismerünk, hogy tékozló fiú példázata, igen sok megdöbbentő elemet tartalmaz. Amit Jézus ebben a példázatban elmond, az tulajdonképpen minden ízében idegen volt a zsidók előtt, vagy legalábbis azok előtt a zsidók előtt, akik a törvényt ismerték, és mindjárt látni fogjuk ezt. Akkor olvasuk a 11. verstől kezdve az igét. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Egy atyáról van itt szó, és két gyermekéről. Általában nem szoktunk különbséget tenni szülők a gyermekeink között, vagy legalábbis nem hiszem, hogy egy egészséges dolog, hogy túl nagy különbséget tegyünk a gyermekeink között. Jézus sem tesz itt különbséget, nem mondja azt, hogy az egyiket az atya jobban szerette, mint a másikat, de elmond ezekről a fiúkról mégis valamit, ami őket magukat tette különbözővé. Nem az atya különböztette meg őket, hanem ők maguk voltak különbözőek ebben a családban. Beszél Jézus arról, hogy az egyik, a fiatalabb, elé állt egyszer az apjának, és azt mondta az apjának, hogy atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Az akkori szokások szerint ez az atya vagyonának az egyharmad részét jelentette, mert a legidősebb testvér, vagy ha két testvér volt, akkor az idősebb, az mindig kétszer annyit kapott, mint a többi örökös. Tehát egy ilyen esetben, ahol egy atyának két gyermeke van, az idősebb testvér kétharmad részét örökölte a vagyonnak, a kisebbik testvér, a fiatalabb egyharmad részt örökölt. De az örökség az mindig az atyák halálakor következett be. Meghökkentő ez a példázat azért, mert Jézus beszél egy fiatal emberről, aki odaáll az apja elé, és azt mondja, add ki nekem most azt, ami majd akkor illetne meg engem, amikor te meghaltál. Döbbenetes ez a szituáció, általában nem volt jellemző Izraelben, és még döbbenetesebb az, háromszor fogunk ezzel találkozni, ahogy az atya ebben a szituációban viselkedik. Mert miközben Jézus mondja a példázatot, talán forog a hallgatóság gondolata, és azt gondolják magukba, amikor mondja Jézus, hogy előáll az ifjabbik, és azt mondja az apján, add ki a vagyon rám eső részét, egy jó zsidó, aki ott áll, arra gondol, hogy a következő mondat az lesz, és az apja agyon csapta, kitagadta, elhajtotta hazúról, mondvá, hogy mit képzelsz te magadról. Az Isten törvényének ellene mondasz. De nem így folytatódik a történet, hanem úgy, hogy erre az atya megosztotta közöttük a vagyont. És ez rögtön egy nagyon megdöbbentő dolog, amit azt gondolom, hogy általában nem szoktunk mélységében sem fölfogni, miközben ezt a történetet olvassuk. Mert a vagyon megosztása, ahogy látjuk, azt jelentette, hogy a fiatalabb testvér pénzt vitt magával. Pénzt vitt magával. A keleti embernek a vagyona a föld volt. A föld. Az a föld, amit az atyáktól örököltek. Isten Ábrahámnak földet ígért. Ez volt az ő tulajdonuk, a birtokuk. Ezen éltek a családok. És amikor feltehetőleg ez a fiatalabb fiú kikérte a vagyonból, az atya örökségéből a ráeső részt, akkor nem írja ez a példázat, de feltehetőleg az atyának azt a földet pénzé kell tennie. Nem tudta odaadni neki egy zsákba, hogy ez a te földed, azt vigyed magaddal, azt pénzé kellett tenni. A szó, amit itt használ a görög, az ezt nagyon jól fogja velünk érzékeltetni, még ha csak kimondom a szót is, mert akkor is fogják értékelni a testvérek, hogy mit is jelentett ez, hogy milyen súlya volt ennek az egész dolognak, amiről itt Jézus beszél, mert az az atyai vagyon, az itt a görögben úgy szerint, hogy biosz. A biosz pedig azt hiszem, hogy tudjuk, hogy ez mit jelent, az azt jelenti, hogy az élet. Az élet. Ez a fiú azt mondja az apjának, vagy amit tesz ez a fiú az apjához, az, hogy szétvágja az apja életét. Add ki az életből azt, ami nekem jár, ami az enyém, a te életedből, mert az most a tied, én elvezem magamnak. Még nem illetne meg engem valamikor én leszek annak az örökösödő, hogy most kérem. És az atyának a saját életét kell megkurtítania ahhoz, hogy ezt a fiút ki tudja fizetni. Ez egy nagyon mély és nagyon súlyos szituáció, amit itt leír Jézus ebben a példázatban. Ahogy mondtam, nem volt jellemző zsidók között ez a szituáció. Ők azt tanulták, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Ők azt tanulták, amit valaki mondott Jézusnak, hogy én követni foglak téged, de előbb hadd temessem el az apámat, meg az én atyámat. Ez azt jelentette nem az, hogy holtan fekszik az atya, hanem azt mondta ez az ember Jézusnak, hogy én kész vagyok téged követni, de most még köt engem az atyai ház. Majd ha ott az én atyám meghal, és én önálló leszek, és én az én örökségemben szabadon azt teszek, amit akarok, akkor majd követni foglak téged. Ez egy nagyon súlyos dolog a zsidók között. Jézus, amikor elmondja ezt a példázatot, akkor az ő hajuk borzolódik. Micsoda szituáció ez? Micsoda egy ilyen gyerek? Micsoda egy ilyen atya, aki ezt megteszi? Mert amikor ez a fiú ezt fölveti, és miután megkapja az örökséget és útnak indul, azt teszi nyilvánvalóvá, hogy neki nem kell az atyai háznak a szeretete. Neki nem kell az atyai ház szeretete. Neki nem kell az a boldogság, ami az atyai házban kapható, ami az atyával a másik testvére együtt megélhető. Ez a fiú azt teszi nyilvánvalóvá, hogy egy másik utat keres a boldogságra. Ki akar lépni ebből a kötelékből? És azt olvassuk itt a következő versekben, hogy valóban összeszed mindenét, elköltözik egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Magyarán ez nem azt jelenti, hogy elosztogatta a vagyonát, hanem a boldogságot akarta megteremteni, abban az életstílusban, ami oda vezetett, hogy végül nem maradt semmije. Kereste a boldogságot ez az ember. Azt mondta, hogy otthon nem találtam meg, nem akarom úgy, ahogy ezt itthon kaphatnám, az atyai házban, elmegyek, megcsinálom én magamnak a boldogságot, és úgy tűnik, hogy zsákutcába jutott ez a fiatal ember. Jézus beszél kiknek? Farizeusoknak, és beszél vámszedőknek és bűnösöknek. És feltehetőleg, amikor ezt hallották ezek az emberek, akkor arra gondoltak a farizeusok és írástudók, hogy na, ezek a bűnösök, ezek a vámszedők, ezek az Isten közösségére, az atya közösségére fittyet hánynak, ezeknek nem kell. Ezek azok, akik az Isten házát megvetik, az Isten szeretetét megvetik. Ezek, akik kilépnek ebből a körből, akik a maguk boldogságát máshol keresik. Jézus folytatja ezt a példázatot, és majd látni fogjuk, hogy megérkezik Jézus a másik testvérhez is. A másik testvérhez is, az idősebb testvérhez is. De mielőtt ezt megtenné, beszél nekünk Jézus arról, hogy ebben a példázatban, amikor ez a fiatal ember ilyen mélyre került, elveszett mindene, akkor egy tervet eszelt ki. Kétségbe esésében olyan gondolatok születtek benne, amik addig nem születtek meg. Olvassuk el, hogy mi is történt itt pontosan. A 14. verstől olvasom. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, Én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Jézus nem csak azt mondja ebbe a példázatba, hogy valaki megsérti az ősi törvényeket, és kikéri a vagyomból a ráeső részt. Nem csak azt mondja, hogy elherdálja, hanem azzal is fokozza ennek a fiatalabb testvérnek a helyzetét ebben a leírásban, hogy ez lepaktál a pogányokkal. Messze távoli vidékre költözik, az talán jelenti az akkori zsidóságnak azt, hogy kívül azon a határon, ahol mi belül vagyunk, a mi országunkon, és amikor mindenét eltékozolja, akkor ez a szükség beleviszi őt abba, hogy eladja magát annak a vidéknek egy polgárához, és a szükség arra viszi, hogy disznókat legeltessen, tisztátalan állatokat, amit a zsidók nem ettek, nem fogyasztottak és megvetettek. Ezzel a leírással még inkább szemlélteti Jézus azt, hogy ez a fiú a boldogság keresésében mekkora kudarcot vallott. Amikor azt gondolta, hogy megcsinálom magamnak a boldogságot. Megvetve az atyai házat, milyen messzire jutott, milyen messzire ment, egy darabig úgy nézett ki, hogy megvan a boldogság, az egyszer csak kicsúszott a keze közül, és a végén olyan kiszolgáltatott lett, hogy olyan dolgokat kellett csináljon, amit soha, de soha nem is érintett volna, ami megalázó volt és rettenetes. Mégis ez a megalázott állapot, hogy már az állatok ételéből is enne, eljuttatja ezt a fiatal embert oda, hogy gondolkozzon, és hoz egy tervet. És ez a terv nagyjából úgy vonalazható, hogy azt mondja a fiú, hogy visszamegyek az apámhoz, oda, ahonnan én eljöttem, hazamegyek, aztán be fogom ismerni azt, hogy én vétettem neki, azt fogom, vagy ellene, azt fogom neki mondani, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, és miután ezt beismerem, azt, hogy hibáztam, azt is be fogom neki ismerni, hogy tudom azt, hogy noha hazajöttem, és vér szerint a te fiad vagyok, nincs többé fiúi jogom ebben a házban. Mert a terv úgy szól, hogy azt fogom mondani az apámnak, hogy nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. A béresekről tudni kell, hogy voltak akkoriban Izraelben szolgák, bizonyos jobbódú házaknál, akik ott éltek az uradalomban. A ház vezető adott nekik szállást, ott éltek. A béresek, azok olyanok voltak, akik nem élhettek ott, azon a területen, ahol dolgoztak. Ők nekik valahol máshol kellett élniük, ott, ahol akartak. Ők oda jöttek dolgozni, aztán utána el kellett hagyni azt a területet, ahol dolgoztak. A fiú nem azt mondja, hogy én a szolgád akarok lenni, mert az már azt jelenteni, hogy hát valamilyen módon visszateszem a lábamat ide az örökségbe. Hanem azt mondja, hogy azt a csekélységet fogom kérni az apámtól, hogy valamilyen módon fogadjon vissza arra, hogy egy kicsit ott dolgozhassak. Magyarázók azt mondják, hogy ott állhat emögött a terv mögött az, hogy a fiú az apjának valamit, amit egy béres, egy napszámos jóvá tud tenni, valamit jóvá akar tenni. Hiszen Jézus korában a rabik tanítása és magyarázata nem csak arra terjedt ki, hogyha valaki egy bűnt elkövet, azt meg kell bánni, és azért bocsánatot kell kérni. Hanem azt mondták a rabik, ezt ismerték az emberek Jézus korában, hogy a dolog ezzel nincs elintézve, hogy bocs, vagy bocsika, hanem jóvá is kell tenni. A bűnt jóvá kell tenni. Azt valamilyen módon meg kell próbálni helyreállítani, amit az ember elrontott. És amikor itt ezt olvassuk, hogy ez a fiú ezt a tervet teszeli ki, hogy hazamegyek, be kell ismerni az apámnak, hogy kudarcot vallott az én elgondolásom, bocsánatot kell tőle kérni, akkor nekem arra is kell, hogy gondom legyen, hogy azt az egyharmad részt, amit én hazúról, az ő életéből, az ő bioszából elvettem, azt valamilyen módon neki vissza kell adnom. Nincs más esélyem erre, csak az, hogy elszegődök oda béresnek hozzá, terhet nem jelenthetek neki, és vissza kell adjam neki. Valamilyen módon meg kell próbálnom visszafizetni neki azt, amit én elvettem tőle, amit elerőszakoskodtam tőle. Ez a terv, amit lássuk meg, hogy mi hív életre, a csőd. Az a csőd hív életre, hogy ez a fiú ott volt az atyai házban, az a boldogság, az a szeretet nem volt neki elég, az nem kellett. Azt gondolta, hogy ő majd megcsinálja maga a boldogságát, majd ő kijárja ennek az útját egyedül. Aztán ezen az úton csődbe jutott, és ez a csőd hívja most életre, hogy hova lehet ide még nyúlni, amikor az embernek nincs semmije, amikor kint van a disznókkal együtt, és már azzal is megelégem, hogy most égből egyen, hova mehet egy gyerek, már nem mehet el meghallgatásra, nem mehet el munkainterjúra, sehova nem mehet, mert egyetlen egy reménysége lehet, hogy visszamegyek oda, honnan jövök, az atyai házba. Nézzük a folytatást. Azt mondja a 20. vers. És útra kelve el is ment apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, és megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rehá, húzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Kedves testvérek, ebben a történetben az atya másodszor cselekszik érthetetlenül. Az első az volt, amikor az ő életét szétvágta, és odaadta az egyharmad részt a fiúnak. És a második érthetetlen cselekedet, ami nyilván nagyon kihívó egy akkori zsidó hallgató számára, és talán nagyon kihívó a mi számunkra is, az az, hogy az atya fölülírja a fiúnak a terveit. A fiú azzal megy haza, hogy ha ez esetleg bejön, ez egy minimál terv, ha ez esetleg bejön, akkor én már jobb helyzetbe kerülök, mint amiben most vagyok itt a disznók vájúja mellett. És annak vagyunk a tanulja, hogy az atya ezt a minimál tervet, ezt a kis szalmaszálat, amiben még ez a fiú belekapaszkodott, ezt az egészet fölülírja. És úgy írja fölül ezt a tervet, hogy az számunkra teljesen érthetetlen. Teljesen érthetetlen. A részleteiben is érthetetlen, testvérek. Azt olvassuk, hogy a fiú elkezd hazafelé menve, és hazafelé megy. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Azt mondja el ebben a történetben Jézus, hogy ez az atya ezt a fiút várta. Nap mint nap hazavárta, és ezzel fölülírja azt, amit mi elvárnánk, vagy gondolnánk egy atyáról, akinek az életét egy gyerek szétszaggatta. De ez az atya, mikor még távol volt a fia, meglátta őt. Aztán azt olvassuk, hogy nem csak meglátta őt, hanem megesett a szíve rajta. Ugye? Megszánta őt. Megszánta őt. Észrevette, hogy ez az én fiam. Még távol volt a fiú, ő még nem látta az apját talán, de az apja már látta, és azt is látta, hogy az én fiam nagyon lerombott állapotban van. És nem azt olvasjuk, hogy az atya elkezdte tenni a kést, a fogát, a nyelvét, hogy na majd most jól beolvasok, hogy na, mi van te kis boldogságkereső? Hol vannak a te nagy terveid? Hova jutottál? Hanem azt olvasjuk, hogy megszánta ezt a fiút. Mit olvasom? Elébe futott. Testvérek, amit itt elmond az atyáról Jézus, az mind ellene mond annak, amit a zsidók valaha is az atyákról feltételeztek, és erről a szituációról feltételezhettek volna. Az atyák nem futkároztak. Az atyák méltósággal teljesítették a család fői feladataikat. Nem olvasjuk az atyákról, hogy futkároztak volna, még az ősatyákról sem. Ők méltóságot képviseltek a családban, ők voltak a családnak az oszlopai. Nem ide-oda futkorászunk, szaladgálunk össze-vissza, nem volt méltó dolog egy család főhöz. A zsidók hosszú ruhában voltak, ha valaki futni akart, akkor fő kellett emelje a ruháját, mert úgy tudott csak futkorászni. Nem volt jellemző az atyákra. És főleg nem volt jellemző az atyákra az, hogy bűnös, malacszagú, tőlük elszakadt gyerekek után, vagy elé rohangáljanak. És Jézus azt mondja, hogy ez az atya mégis megtette. A nyakába borult, és megcsókolta őt. Egy undorító alakot, aki talán lefogyva, koszosan, büzösen jön hazafelé, az atya megölel. A disznószagú gyereket, akitől egyébként undorodnia kellene, mert hát a disznó az tisztátalan állat. Azt a gyereket, aki magát nem tudta rendbeszedni, mert semmilyen nem volt, hiszen még az állatok ételét is megette volna szívesen. Itt nem volt egy tartalék ruha beakasztva a szekrénybe vész esetre. Ennek a gyereknek semmilyen nem volt, amit értékelni lehetett volna benne. A fiú megszólal, jön a tervvel, amit ő ott kigondolt, és amit úgy tekintett, hogy egy szalmaszál, és elmondja az atyának, hogy vétkeztem ellened, és az ég ellen, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek, és az apja félbeszakítja. Milyen érdekes, hogy nem hagyja az apja ezt a vallomást végigmondani, félbeszakítja ezt az ügyet, és mi történik? Fölülírja azt, amit ez a gyerek gondolt, mert most jönne az, hogy a fiú előáll azzal, hogy hát az a kérésem, hogy esetleg a béreseit közé fogadjál be engem, és az atya fölülírja ezt az egészet, amikor azt mondja, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. A legszebb ruha abban a korban az atya ruhája volt, ahogy mondtam, ő a család oszlopa. Hozzátok ki az enyémet, az én legszebb ruhámat, és tessék ráadni. Azt mondja, húzzatok gyűrűt a kezére, a fiúságnak a jelképe. Húzzatok gyűrűt a kezére, ő az enyém, és sarut a lábára. Valami olyasmi is benne van ebben, hogy takarjátok el azt a szégyent, amivel ő most hazaérkezik. Mert ő az én fiam, és ő így nem léphet be az én házamba. Neki úgy kell belépni, az a méltósággal, a fiúi méltósággal kell belépnie. Ezt nem láthatja senki. Én őt másként hozom haza. Másként hozom haza, mint ahogy ez elvárható lenne. Aztán azt mondja, hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk és vígadjunk. Itt nincs helye most a csönnek, a hazalopóckodásnak, hanem tessék mindenkinek a tudtára adni azt, ami történt, méghozzá azt, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. A szolgák leteszik a munkát, odajönnek, és az atya örömébe részesülnek. Az atya most mindenkit hív erre az örömre, hogy az én fiam visszatért. Az atya másodszor cselekszik teljesen érthetetlenül. Érthetetlenül. Minden, amit tesz, ellene mond annak, amit az ember esetleg gondolna egy atyáról. Talán arra gondolnak a zsidók, hogy hát hazajön ez a fiú, jó, hát megbocsájt neki, de azért itt kemény szankciók jönnek, ugye? Mert jóvá kell tenni a bűnt. Hát nem csak így, hogy áttekintünk fölötte. Jóvá is kell tenni. És amit Jézus itt mond, az ennek az egésznek ellene mond. Azt mondja, fölülírja az Atya mindezt. És így nincsen jóvátétel, nincs semmi béreskedés, meg egyéb, hanem az atyai köntösbe burkolják ezt a fiatalembert, azonnal gyűrű az ujjára, sarul a lábára, és így helyezi őt vissza abba az örömbe, abba a viszonyba, ami ennek a fiúnak nem kellett. Amiről úgy gondolta, hogy nem elégséges. Amiről úgy gondolta, hogy tud jobbat, meg többet is csinálni annál önfejűleg, a maga akaratából. Amikor ezt hallották a farizeusokat Jézus körül, mert ne felejtsük, hogy mindig újra meg újra térjünk ide vissza, hogy a 15. fejezet elején mit olvastunk abban a két versben? Jöttek mindenféle bűnös, vámszedő emberek oda Jézushoz, és ott álltak a farizeusok és az írástudók. És ők morgolódtak azon, hogy ezek miért jönnek Jézushoz? Miért keresik ezek az Istent? Hát ugye a rabbi az az Isten országát, az Isten tanítását képviselte. Miért keresik ezek az Istent? És akkor Jézus elmondja nekik ezt a példázatot idáig, akkor a rabbiknak, vagy az írástudóknak és a farizeusoknak látniuk kell azt, hogy Jézus az Atyáról egy egészen más képet fest eléjük, mint amit ők eddig gondoltak. Mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy Jézus összetöri a jól bevált Isten képet, amit megfestettek maguknak ezek a farizeusok és írástudók az Istenről. Egyfelől azt mondja, hogy az Isten hagyta, hogy ezek az emberek elmenjenek, hogy a saját útjukra térjenek, hogy keresgéljenek. Hagyta az Isten. Nem állt ellen. Ugyanakkor azt is elmondja, hogy az Istennek fáj ez a szituáció. Ott várja haza nap, mint nap a fiát. És azt is elmondja a példázatban Jézus ezeknek a farizeusoknak, hogy amikor ezek a bűnösök, akiket megvetünk, akiket érinteni sem akarunk, akiket beszélni sem akarunk, mert disznószagúak, mert elesettek, mert nyomorultak, mert semmiük nincs, amikor ezek megjelennek, akkor azt mondja Jézus, hogy az Atya mit csinál velük? Magához öleli őket. És ez a farizeusoknak és az írástudóknak, ez egy teljesen idegen gondolat volt, ez az ő Isten képükbe, ez nem fér bele. Jézus meg azt mondja, hogy ez az Atya. Ezért van szükség reformációra, mert az Istenről való képetek totálisan deformálódott. Totálisan deformálódott, és jön Jézus, és elkezd reformálni. Arról kezd beszélni, hogy milyen valójában az Atya, hogy milyen nagy lelkű az Atya, hogy mennyire érthetetlen sokszor számunkra az, amit cselekszik. De nem maradhatnak ki a farizeusok és az írástudók sem ebből a dologból. És itt nem szabad szem előtt éveztünk azt, hogy Jézus két testvérről beszélt. És most megszólítja ezeket az embereket. Most beszélt nekik arról ebben a történetben, a példázatban, hogy mit gondolnak rosszul az Atyáról. És mit gondolnak rosszul a bűnösökről, akik a boldogságot az Atya hatósugarán kívül keresik. És most Jézus megszólítja őket. 25. verstől olvassuk. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg a parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Amikor Jézus ebben a példázatban most a nyilvánvalóan elveszett fiú után elkezd szólni a másik fiúról, az idősebb fiúról, akkor nagyon röviden, nem olyan részletbe menően, mint ahogy ezt tette az első fiúval, de nyilvánvalóvá teszi azt, testvérek, hogy a második fiú is egy elveszett fiú. Ez egy ugyanolyan elveszett fiú. Csak ez másként veszett el, de ez ugyanolyan elveszett fiú. Amikor történtet hallották talán a zsidó hallgatók, akkor azt mondták, na az egyik az igen, a másik az rendben van. Az otthon az atyai háznál, azzal nincs gond. És Jézus mit mond el most? Azt mondja, hogy ez az idősebb fiú, ez ugyanolyan elveszett gyerek. Hogy ennek az atyával a kapcsolata ugyanolyan összetört, rossz állapotban van, mint annak, akiről eddig szólt, aki elment hazulról. Miből derül ez ki? Hát abból derül ki, testvérek, legelőször is, hogy amikor ez a fiú hazajön és hallja otthon a nagy zenét és a táncot, és megtudja, hogy ennek mi az oka, hogy tudnék a testvér megjött, és az apád örül, hogy visszakapta őt, akkor ez a fiú megharagszik. Megharagszik. Ez, azt gondolnánk, ez otthon az apjával, akkor harmonikus az apjával kapcsolata. Az azt jelenti, hogy hát ha örül az apja, akkor örül ő is. De nem azt olvasjuk, hogy hát összehúzza a szemöldökét, hanem azt olvasjuk, hogy ez a fiú elkezd haragudni. Az apja örül, oda van a boldogságtól, áll a bál, hogy mondjuk így a pozitív értelemben otthon, és hazajön ez a fiú, akiről úgy tűnik, hogy egy az apjával, és kiderül egy pillantás alatt az, hogy nem egy az apjával. Nem egyezik az apjával, azt olvassuk, hogy megharagszik. Megharagszik, és nem akar bemenni. És tulajdonképpen ezzel nagyon mélyen megszégyenít és megbántja az apját. Hát ott vannak a szolgák, ott vannak talán a béresek. Ott van mindenki, mindenki örül az atyával. És hazajön ez a fiú, és azt mondja, nem megyek be. Engem az atya öröme nem érdekel. Én ezzel nem azonosulok. De egy nagyon mély megsértése annak, ami ott történik. Mert ez a viselkedés azt fejezi ki, hogy én nem bízok az apám döntésében. Ő hozott egy döntést. Úgy döntött, hogy a fiút, aki elment és máshol keresett boldogságot és becsődölt, hogy ezt a fiút visszafogadja. De én nem bízok abban, hogy az én atyám jól döntött. És én nem azonosulok vele, nem megyek be, és nem veszek részt ebbe a dologba. Nem mondja ezt ki ez a fiú, hanem miután ilyen módon megszégyenít és megalázza az apját, következik egy újabb érdekes dolog, az apja jön ki hozzá. Az apja ő hozzá is ki. Mert az atya ilyen. Érdekes módon nem. Azon is csodálkozhatunk, miért ment el a másik fiú elé, miért rohant oda. De most csodálkozzunk bele, hogy ez az atya, ez nem azt mondja, hogy hát nem érdekel, duzzog, majd begyógyul valahol sebe, hanem azt olvasjuk, testvérek, megint csak nem szokás ez, hogy az apja kijött, és mit csinál? Kérleli. Nem utasítja, nem parancsolgat neki, pedig hát még az ő bioszában vagyunk, még ott van ez a fiú, az az apja házánál van. Az apja azt mondta neki, hogy gyere be, ülj le, és örülj, akkor neki a zsidó szokás szerint be kéne menni, és idézőjebe örülni kellene. De az apja nem ezt teszi, hanem mit olvasunk itt, az apja elkezdi őt kérlelni. Milyen megalázó ez. Az apa örül, mindenki örül, van ott egy valaki, aki az örömben nem akar részni, és akkor udvarolnak körülötte. És ki udvarol körülötte? Az atya, aki az egésznek a szerzője, aki az egész örömnek a középpontja. Azt mondja, kérleli őt. Kérleli őt. És miközben kérleli őt, aközben kijön ebből a fiúból az, ami a valóság, ami az igazság, ő maga vall erről. Mit mond ez a fiú? Hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat, és te soha nem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Azonban olvasok tovább, mert nem ez az igazi fájdalom, hogy ő nem kapott soha egy kecske gidát sem. Ez a fiú elmondja, hogy mi az ő igazi fájdalma. Mit mond? Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. A hízott borjút. Úgy lehet ezt összefoglalni, testvérek, nyilván most nem csak az állatra kell gondolni, hogy egy hízott borjú meg egy kecskekida között van különbség, hanem arra kell gondolni, testvérek, hogy ez az atya, és ez az, amit a idősebb testvér szóvá tesz, hogy te visszafogadtad őt az örökségbe. Ez már maga egyharmad részét eldorbézolta, ami itt van, az az enyém, te meg mit csinálsz? Visszafogadod őt, és most az én kontómra, mert ezzel nekem kevesebb lesz. Ezzel nekem kevesebb lesz. Hát te most újra fiaddá teszed őt. Akkor ő újra örökös. És az, ami maradt, ami az enyém, az ezzel meg lesz kurtítva. És mindjárt megértjük ennek a fiúnak az egész érvelését és a logikáját, hogy ez ugyan otthon volt a családi háznál. Mindent megtett, azt mondja, nem szegtem meg a parancsolatodat, mindent aszerint csinálta, amit te akarsz, de miért tette ezt? Azért, mert szerette az apját? Nem, azért, mert ez a fiú kereste a boldogságot, és a boldogságot abban látta, amit majd örökölni fog. És amikor ez csorbulni látszott azáltal, hogy a testvére hazajött, akkor ez kibukott belőle. Én erre ácsingóztam. Én vártam, szolgáltam azért, hogy végre az enyém legyen. Halálig dolgoztam maga nap, mint nap, hogy az enyém legyen a juss. És te meg most mit csinálsz? Kiveszed a kezemből. És azt mondja ez a fiú, hogy haragszom. Haragszom rád. Ez a fiú is ugyanolyan elveszett fiú. Ugyanolyan elveszett fiú. Ez se érti az atyai háznak a lényegét. Ennek se az atya kell. Ennek is az fáj, amit elveszít. De nem az atya személyében, hanem az anyagiakban. Kiderül az, hogy az ő egész motivációja, az, hogy ő nem ment el hazúról, hogy ő nem, az nem azért történt, mert ő annyira szereti az atyát, nem azért történt, hogy majd a nyereség a végén az ővé lehessen. Az ővé lehessen. Ez a fiú is ugyanolyan elveszett fiú, mert ez meg akarja szolgálni a boldogságát. Ez meg akarja venni a boldogságát. És ő úgy gondolja, hogy mivel ő mindig lojális volt az apjához, jár neki ez, hogy ő ezt kiérdemelte, hogy ő mindent megtett azért, hogy ez a boldogság a pénznek, a vagyonnak, az örökségnek a boldogsága az övé lehessen. És ezért érzi igazságtalannak azt, amit az apja cselekszik. És az atya újra érthetetlenül cselekszik. Mert az atya mit mondaná erre? Hát fiam, te eddig itt voltál mellettem, de most kibukik az, hogy te csak a pénzemért vagy itt ilyen lojális velem? Hát akkor kalap kabát, ahogy szokták mondani. De mi történik? Az történik, hogy az atya újra kérleli őt. És az atya nem azt mondja, hogy elegem van belőled, hanem azt mondja, hogy gyere, legyél velünk együtt. Ne maradj ki a mi örömünkből. Gyere te is a lakomára. Megtaláltaknak a lakomájára, gyere be. arra a lakomára, amely azok, akik elvesztek és megtaláltattak. Nagyon érdekes, testvérek, az, hogy Jézus ezt a történetet nyitva hagyja. Talán akkor is, ott is, és talán így végig gondolva ezt a történetet, most is hiányzik nekünk az, hogy na mi történt? Na mi történt ez az idősebb fiúval? Jézus nyitva hagyta. Ott voltak körülötte a farizeusok, és ott voltak ezek az írástudó emberek, akik az idősebb testvér szerepét járták, és azt az utat járták. Ők ott hallgatták Jézust, és miközben érthetetlenül álltak, hogy Jézus miért fogadja magához a bűnösöket, a nyilvánvalóan tisztátlan életű embereket, Jézus azt mondta nekik, ti sem vagytok jobbak, ti sem vagytok jobbak. Nektek sem az atya kell. Ti azért őrködtök itt a dolgok fölött, mert nektek fáj a fogatok valamire, amire rá akartok szolgálni, amiről úgy érzitek, hogy az joggal a tiétek. És ha ti lojálisak vagytok az Istennel, ha minden törvényt megtartotok, ha nem szegitek meg a parancsolatokat, akkor nektek jár. És Jézus azt mondja, hogy nem jár. Mert az, amit azt kerestek, a boldogság, az atyának az öröme, az senkinek nem jár. Senkinek nem jár, azt nem lehet kiérdemelni. Tulajdonképpen Jézus ebben a példázatában, ahogy mondtam, összetöri az Isten képet, és azt mondja, hogy még hozzátok is lehajol az Isten. Ti hozzátok, akik ugyanolyan elveszettek vagytok, jön az Isten is, lehajol hozzátok. Összetöri a bűnről alkotott képet és a felfogást, hogy ti azt mondjátok azokra a nyilvánvaló dolgokra, hogy na azok a bűnök, az meg a ti szívetek mélyén lappang, azt nem vezitek észre, és azt nem tartjátok akkor a bűnnek. Összetöri az üdvösség felfogást, az atya örömébe való bemenetelt, hogy ez a tiétek, mert ti benne vagytok, mert ti megérdemlitek, mert ti veletek az Isten jót kell, hogy cselekedjen, mindezt összetöri és mennyei világosságba állítja. És azt mondja, hogy ahogyan az atya megy a bűnösök elé, úgy megy most ti elétek is, és ahogy őket befogadja az atyai ház örömébe, mely a lakomára, ugyanúgy hív titeket is a lakomára. Nem vagytok bent, kívül vagytok! És be kell jönnötök, és örülnötök kell az atya örömében. Be kell jönnötök, be kell lépnetek. Ti most itt ítélkeztek azok fölött, akiket az atya magához fogad, de lépjetek be, mert még nem vagytok bent. Nem vagytok benne az atya örömébe és az atyával való közösségbe, abba a közösségbe, amire vágyakoztok, ami igazából hiányzik. Azt gondolom, testvérek, hogy Jézus ítéletet hoz itt, tulajdonképpen egyfelől a vallástalanság felett, meg a vallásosság felett is. És azt mondja, hogy mind a kettő zsákutca. Az is zsákutca, amikor valaki úgy akar boldoggá lenni, hogy az Istent ebből ki akarja zárni, és azt mondja, nem kell hozzá az Isten. Sőt, az Isten az akadálya annak, hogy boldog legyek. És azt mondja Jézus, ez egy zsákutca, oda fog vezetni. De azt is megmondja Jézus együtt, hogy a vallásosság is zsákutca. Amikor valaki úgy gondolja, hogy én Istennek megteszek dolgokat, és cserébe az Isten nekem kell, hogy adja azt, amit én gondolok, amiről én úgy gondolom, hogy ez engem megillet. Azt mondja Jézus, jöjjetek be, kerüljetek be, az atya nem olyan, mint amilyennek ti gondoljátok. Az atya kész a megtérőt megfogadni, akkor is, ha távolról jön, és kész az ő lakomáját megnyitni azelőtt is, aki közel van. Lépjetek be! Lépjetek be! Hát testvérek, reformációra szükség volt Jézus idejében. Ezzel hadd fejezzem be, hogy noha úgy tűnt, hogy minden rendben van, látunk itt is egy ilyen szituációt, hogy az Isten tisztelet rendben van, talán szép a templom, messziről látszik, kupolája, fehér, óriási kövek, Jézus mégis megjelenik, és azt mondja, hogy mennyi-mennyi minden eldeformálódott itt az Istenről, az emberről való gondolkozásba, és visszaállítja az eredeti formációt, reformál, megmutatja, hogy milyen az Isten, és megmutatja, hogy milyenek vagytok ti. És azt mondja, van menetel az Atyához, én hívlak benneteket az Atyához. Vannak némely magyarázók, akik azt mondják, hogy Jézus tölti be azt a testvéri szerepet, amit talán be kellett volna tölteni ott az idősebb testvérnek is, aki amikor látta, hogy az ifjabbik testvér milyen döntéseket hozott, akkor talán utána kellett volna menjen, vagy meg kellett volna, hogy előzze ezt a szituációt. Azt kellett volna mondani, hogy te nem bántatod meg így az apánkat. Te nem törheted így össze a család életét. Ezt nem tette meg. Azt mondják némely magyarázók egy ilyen gondolattársítás, hogy az igazi testvér ebben a példázatban Jézus, aki jön utánunk, aki nem hagyja az elveszetteket, aki nem hagyja az önigazultakat, hanem jön és hívogat bennünket, béküljünk meg az Atyával. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, olyan sokféle kép él bennünk te rólad, a bűnről, az üdvösségről és önmagunkról, és köszönjük, hogy ezeket a deformálódott képeket igazítod és reformálod a te ígédnek megfelelően. Köszönjük, hogy bennünket is hívogatsz, hogy lépjünk oda abba az örömbe és abba a boldogságba, amit nem érdemlünk meg, amelynek hátat fordítottunk, vagy amelyről úgy gondoltuk, hogy az jár nekünk, de amely egyedül a te kegyelmedből és szeretetedből a milyen. Köszönjük, hogy utánunk is jársz, hogy keresel bennünket. Köszönjük te neked, hogy fiakká fogadsz bennünket. Dicsőítünk téged azért a mennyei lakomáért, amelyet ígérsz mindazoknak, akik te nálad és te benned és a te kegyelmedben látják a maguk boldogulását és boldogságát. Segíts, hogy ezt ragadhassuk meg, hogy egyszer majd együtt lehessünk te veled ott a mennyben. Légy ebben nekünk segítségül. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Az Atyának szeretete, a Fiának kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen.